Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét János írása szerinti evangéliumból olvasom a 16. fejezet 23. versétől a következőképpen. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és én nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, három nem egyformán kihangsúlyozott üzenet az, ami megfogalmazódott az ige olvasása kapcsán. Az egyik az, hogy Jézus mindent előre elmond, ami lesz. A másik az, hogy vajon hogy kell értelmezni azt, hogy eddig nem kértetek semmit. A harmadik pedig az, hogy mit jelent Krisztus nevében. Az ember sem azt, ami következik, nem tudja, sem azt, hogy mit jelent az, ami következik. Mert amikor megtudja, hogy mi fog következni, akkor elképzeli a saját reagálását, reakcióját, de nem úgy fog reagálni. Attól függően fog válaszolni az őt ért változásokra, hogy mennyiben gyökerezik az élete Krisztusban, vagy nem. Ez fogja meghatározni, nem az, amit elképzel. Tehát azt gondolom magamról, hogy ebben a helyzetben így és így fogok cselekedni. Soha nem így van. Hanem attól függ, hogy hogyan fogok cselekedni, hogy mennyire vagyok Krisztusban, mennyire vagyok alázatos gyermeke, követője Krisztusnak, mennyire engedem, hogy abban is formáljon, hogy abban a helyzetben, amiről még nem tudok semmit magamról, hogy hogyan fogok viselkedni, az ahhoz szükséges, abban a pillanatban megérkező erőt megkapjam. Amikor előre meghatározom, hogy hogy fogok én viselkedni, akkor tulajdonképpen kiírom a szívemből annak a lehetőségét, hogy én abban a pillanatban az Istenre való utaltságnak a tökéletes állapotában, a ráhagyatkozásnak az állapotában leszek. És nem kell mondani, hogy a legklasszikusabb példáját ennek az, ami Pétertől történik, hogy nem történhet meg, meg hogy fogunk viselkedni, meg milyenek leszünk. Előre megmondja, sokan sok bizonyságtételben lehet hallani, hogy Isten már engem akkor készített erre, amikor még meg se történt semmi, de már előre. Ezt látjuk a Bibliában, és ezért nagyon-nagyon fontos a mindennapi kapcsolat Istennel, mert ő tudja, hogy mi az, ami minket vár. Mi ezt nem látjuk előre. Azt se tudjuk, hogy abban az új helyzetben hogyan viselkednénk. Ezért nagyon fontos a mindennapi üzenetet, a mindennapi kenyeret elkérni, mert ebben a mindennapi kenyerben ott van az aznapra szükséges erő, meg a felkészítés egy nem várt helyzetre. Amit nem lehet előre megmondani, de már az igéből már valami kínálkozik, az Istennel való beszélgetésből valamit már készít elő az életünkben. És erről is számtalan hívő ember számol. Ábrahámnak az élete is, életében is tetten érhető, de számtalan hívő ember beszél erről, hogy már előre Isten. És onnan tudnánk azt, hogyha ugye nem is így megyünk Isten elé, hogy milyen jó, hogy ezzel meggazdagítja az ige az Isten elé menésünket, lehajulásunkat, hogy igen, ezért is megyünk, mert mi nem tudjuk, hogy mi vár, és nem tudjuk, hogy abban a helyzetben hogyan kell cselekedni, hogyan viselkedjünk. És ugye erre az előre nem számítható, ki nem számítható helyzetre, amire Jézus készíti a tanítványokat, azt mondja, ott lesz nektek az imádság. Tulajdonképpen ilyen szempontból mi annak a munkának vagyunk a részesei folytatólagosan, mint ami a tanítványokkal, hát tulajdonképpen nem elkezdődött, mert akkor kezdődött el, amikor a bűneset után Isten megígérte a megváltót, de ami Jézus Krisztus által csúcsosodott ki, és tulajdonképpen mi már azt nem tapasztaltuk meg, hogy milyen Jézussal együtt járni fizikailag, de mi számunkra is az imádság, az a Krisztustól kapott ajándék, ami ebben a helyzetben az egyedüli megoldás erre a nagyon nehéz helyzet, hogy nem látjuk őt. És akkor valaki azt mondja, hogy de számomra az imádság nem ez. Akkor azt kell erre válaszolni, hogy akkor nem elég mély az imádságod. Vagy nem eléggé értékeled fel az imádságnak a jelentőségét, mert valóban olyan, nagyon jó ez a hasonlat, nem én találtam ki, a hatalmas nagy tengeri emlős, aki egy másodperc sem tölt normális esetben a szárazföldön, mindig a vízben van, de levegővétel nélkül elpusztulna. Egészen nagy mélységeket jár be, de fel kell jönni levegővételre. És hát ugye már a teremtésben ott van ez az, hogy az imádságra utaltsága az embernek, hiszen az Isten az embert imádság lehetőségére teremtette. Tehát olyan teremtettségbeli lehetőség az embernek az imádság, mint ahogyan attól marad fenn az életünk közvetett módon, meg közvetlenül Isten tartja fenn, hogy táplálékot veszünk magunkhoz. Tehát annak a képessége. Ehhez ilyen alapvető dolog az imádság. Mint a lélegzetvétel, mint az evés, sőt még ezeknél is sokkal alapvetőbb, és ez a teremtettségünkből fakad. Ennyire fontos az imádság. Nélkülözhetetlen. És addig, míg az ember nem látja nélkülözhetetlen, addig még nem értette meg. Akkor kezdjük érteni az imádságnak a lényegét, amikor nélkülözhetetlenné válik számunkra. Amikor nem tudunk úgy nekiindulni a napnak. És hogy ez mennyire így van, hadd olvassak fel néhány hitben példaképnek a gondolatait, az imádságról, az imádság nélkülözhetetlen voltáról. Azt látjuk tehát, hogy az imádság kiemelt helyet foglal el a lelki élet gyakorlásában. Istennek minden embere imádkozó ember volt, minden. Istennek nem volt olyan nagy embere, aki ne lett volna mélyen imádkozó ember. Istennek nem lehet az ember az, aki nem imádkozó ember. Richard Baxter, talán hallottak róla a testvérek, angol puritán igehirdető volt, dolgozó szobájának falait az imádság lelkülete hatotta át, a szent lélektől felkenetve élővíz folyamai áradtak ki belőle Kidderminster város vidékére, és százak tértek meg. Luther és követői olyan erővel könyörögtek Istenhez, hogy megtört, és itt egy kicsit a könyörögés szó, mert ugye, mint hogyha ezek lennének különböző, hogy mondja, hőfokai lennének az imádságnak a kérés, de a könyörgés esedezik, ugye Mózes esedezett Istenhez, mert hát ki más változtathatta volna meg a haragot, ami eléri az embert Isten nélkül, mint Isten maga. Tehát Luther és követői olyan erővel könyörögtek Istenhez, hogy megtörték a kor babonaságát, és népek sokaságát vezettek a kereszt lábához. John Knox hite erős karjaiban zárta egész Skóciát, imádságai megrémítették a zsarnokokat. Whitefield a magányosságban elmondott sok szent hívő könyörgés után több mint 1000 lelket mentett ki egy nap alatt az oroszlán karmai közül, vagy tekintsünk az imádkozó Wesleyre, aki több mint 10 000 lelket fordított az Úr felé. Hasonlóképpen lássuk az imádkozó Finit, akinek imádságai, hite, prédikáció és írásai felrázták egész Amerikát, és áldás hullamai áradtak az óceán mindkét oldalán, és lehetne sorolni ezek felsorolhatatlanul nagy dolgok, nagy tettek, amik az imádság hatására történtek meg. Dr. Payson elmesélte, mi történt vele diákkorában, amióta elkezdtem könyörögni Isten áldásáért a tanulmányaimra, többet tudtam végezni egy hét alatt, mint azelőtt egész évben. Amikor a legtöbb munkája volt, Luther ezt mondta, olyan sok dolgom van, hogy nem tudom elvégezni, csak ha 3 órát imádkozom naponta. És lehetne folyamatosan sorolni, csak ez egy bátorítás a testvéreknek. Isten nagy emberi, vágyakozik az ember, hogy valami nagy dolgot tegyen Istenért. Nem lesz nagy imádkozó, az ember nem fog tudni nagy dolgokat tenni Istenért. Hatalmas kiváltság és lehetőség. Így kell látnunk. Kiváltság és lehetőség az imádság. Akkor menjünk át a második gondolatra, hogy azt mondja Jézus, hogy eddig nem kértetek semmit. Tehát hogy lehet ezt mondani? Lehet ezt szó szerint értelmezni, hogy eddig nem kértetek semmit? Ez valahogy annak a valóságát mutatja meg, bár nem mondhatjuk, hogy a tanítványok nem vállaltak kockázatot Jézusért, mert ott hagyták a családjukat. Tehát anyagilag mindenféleképpen vállaltak kockázatot. De annak az igazsága fogalmazódik meg, hogy ahogyan mondják, hogy zuhanó repülőn nincsenek ateista emberek. Hogy igazából a komoly imádság a nagy bajban formálódik. Mindenkinél. Kivétel nélkül. És tulajdonképpen ott a Jézus védelmében annyira nagyon a nagy veszélyeket nem kellett vállalniuk. Voltak azért ott konfliktus helyzetek, de ezt írja erről a helyzetről, és azt gondolom, hogy ez azt a vágyát fejezi ki tulajdonképpen, amiben a tanítványok voltak, nem csak a vágyát, annak a valóságát a keresztény többségnek, amit egy lelkipásztor úgy valósított meg, és nem tudom ezt megmutatni pontosan, de egy gerendát, ugye, amin tornázni szoktak a lányok, el tetszenek tudni képzelni egy gerendát, egy hosszú gerendát, ugye ez magasan van, és nagyon keskeny, és ezen ugrálnak szaltókat, meg minden, és arra érkeznek meg a lányok. Azt hiszem, hogy fiúknál nincsen ilyen a tornában. A lényeg az, hogy ő kirakott egy hatalmas nagy gerendát, és azt mondta, hogy az ember élete valamilyenféle veszélyből, vagy valamilyen vészhelyzetből indul, és akkor Istennel találkozva megtalálja a békességet, és nem csinál más, mint hogy szorítja, szorongatja a gerendát. Csak ne kelljen annyira sokat vállalni, ne kelljen olyat, amiben nem vagyok otthon, olyan dolgokat csinálni, olyan emberekhez elmenni, akiket nem szeretek, és ne kelljen bocsánatot kérni, ne kelljen semmi, ami úgy kihoz a sodromból, amit nem tudok, és akkor ott kapaszkodik a létrába, és akkor, vagy ebbe a hosszúkás gerendába, és akkor azt mondja, és szeretnénk tulajdonképpen így menni az egyik életből a másikba, így kényelmesen, úgy átereszkedni a mostani világunkból az Isten világába, és akkor, amikor ő ebből leereszkedett, akkor így felemelte a kezét, ahogyan a tornászok szokták, hogy kész a gyakorlat, de azt mondja, hogy valaki el tudja képzelni, hogy egy olimpiai gyakorlaton valaki így áll oda. Végig öleli a gerendát, a gerenda ölelésének biztonságában, semmit nem kockáztatva, önmagáért, az önmaga egészséget, önmaga, csak az én családomban ne történjen baj, ezért rettegve, aztán átereszkedni valahogy, és akkor, Uram, megérkeztem, kész vagyok, kész a gyakorlat. Pedig ugye 2 Korintus 5-ben ezt olvassuk, erről beszélt tulajdonképpen a tanítványok életeit, itt meglehetősen tét nélküli volt eddig. Eddig nem kértetek semmit. Vagy ezt is lehetne mondani, hogy eddig nem imádkoztatok. 2 Korintus 5-ben olvassuk. Béküljetek meg az Istennel, kicsit visszább. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot, úgyhogy megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeit, és ránk bízta a békéltetés igéjét, megvan még korábban. Bocsánat, testvérek, lehet, hogy nem árt, hogy elhangzott amúgy ez az ige is. Krisztus szeretettel szorongat, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ez a fajta élet, amiben megerősödik, értelmét nyeri az imádság. Különben jó szórakozás, vagy jó lelki élmény. Eddig nem kértetek semmit. És milyen öröm az, amit megtapasztalnak, hogy a kértek az én nevemben, akkor, hogy ez a Jézus szolgálata folytatódik a mi életünkben, ez az önmegtagadásos életben folytatódik, nem a tét nélküli életben. A tét nélküli életben nem élesedik be az imádság. Ne? Ott ott nem lehet varázsszóként tekinteni, majd Jézus nevében mondok valamit, aztán tényleg ez az, meg amaz meg fog. És milyen jó, hogy meghallgatta Isten az imádságomat, stb. Nem, a másokért való életben van ennek az egésznek értelme. János levelében azt olvassuk, 1 János 3, 13-tól olvasom. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Ez az igazi életváltozás. Mert szeretjük testvéreinket. És ez a szeretet nem passzív, nem egy érzés, nem egy általános szeretet érzés. Hanem az, ami valakit űz, hajt egészen azzig, míg a másik meg nem ismeri az élő Istennek a valóságát. És akkor ott kérhet bármit az Úr. Engedd el azt a gerendát. Állj fel. Menj tovább. Menj oda hozzá. Szólítsd meg. Lépj ki a komfortzónádból. Ne kényelmesen akarj élni, hanem másokért akarj élni. Onnan lehet megismerni, hogy átmentél-e a halálból az életbe. Hogy szereted a testvéredet. Mert hogy azért békeltetett meg, hogy többé azért halt meg értünk Krisztus, hogy többé ne önmagunknak éljünk. Hát maga is segítség is szólhat rólunk. Én segítek. Én tudtam olyat mondani, ami a másikon segített. Én voltam az, aki a másiknak olyat adtam, amit én. Mennyibe szól ez a másik? Ez is még mindig rólam szól. És akkor, amikor ilyeneket él át az ember, csodálkozik, hogy jé, nem mondott igazat Jézus, mert az ember abba kételkedik, amit Jézus mond, nem abban, hogy én rosszul csinálom. Nem, azért, mert önző vagyok, mert önmagamért élek. Hát persze, még nem kértetek semmit. Ha kértétek, akkor is önző vágyaitokra kértétek, mondja a levélben az ige. Tehát, nagyon szépen megfogalmazza egy... Bakker nevezetű férfi ezt, az ima megjelenési formái, ajánlanám, de nem tudom, hogy lehet-e kapni, szerintem már nem. Én is valahol találtam egy ilyen kopott, koszos példányt. Szenvedése és halála előtt fogalmuk sem volt arról, hogy ez a rettenetesen sötét út elkerülhetetlen a számára. Ha ma kérdezné meg egyházától ugyanezt Krisztus, bizonyára elvesznénk, mert mi is igyekeznénk visszatartani őt ettől az úttól, a kellemetlenségtől, a szidástól, a bántástól. Emlékszem, valaki egyszer mondta, én magam is ilyen vagyok, csak ugye egyszerűbb másnak az életében ezt észrevenni, hogy volt valami szolgálat, és akkor megszűnt a kitartás azért, mert akadályok, úgy tűntek, hogy akadályok vannak előtte a szolgálat útjába, hát ezek szerint Isten nem akarja. Mert hogyha Isten akarja, akkor nem lesznek akadályok. Hát dehogy nem. Csak vele együtt átmegyünk rajta. Tanítványok inkább azért éltek, hogy megéljenek. És nem vették észre, hogy életükért is élni kell. Nem sok fogalmuk lehetett a küzdelmes harcos életről sem. Talán eszükben sem jutott arra gondolni, hogy még ilyesmiben is részük lehet. Az ő királysága előkelő helyeit felosztották már maguk között. Azért vívtak harcot, nem így van a keresztények között, hogy ugye mióta a ökumenikus mozgalom elindult, azóta több ezer új felekezet jött, mert mindenki mindent jobban tud, mint a másik. Mert ez jellemzi a keresztényeket, hogy én jobban tudom, és nincs az egységnek a lelke, mert nincs a megalázkodás. És ezért, sok esetben ezért a Szentléleknek az útjába mi hárítunk akadályokat az egyetértés hiánya miatt. Az, hogy ki tudja jól, ki tudja biblikusabban, ki tudja jobban, ki tudja helyesebben, ez megy, de a rizikót vállalni. Olyan helyeken szolgálatot válni, ahol senki nem fog dicsérni, és senki nem fogja azt látni, csak Isten meg én. Sajnos jellemző ránk, talán rád is, testvérem. Tehát az ő királysága előkelő helyeit felosztották már maguk között, azért vívtak harcot, ki legyen előkelőbb helyen, közben a halálba induló királyukkal már kevesebbet törődtek. Hogy is jutott volna eszükbe olyasmire gondolni, hogy csak az ő nevében járulhatnak Isten elé imádságaikban, vagy egyáltalán szükségük lehet? Hogy is imádkozhattak volna eddig az ő nevében, mikor meg voltak győződve afelől, hogy ők jogosultak Krisztus királyságára? Mert eleget tettek minden követelménynek, és itt van egy nagyon fontos üzenet arra nézve, hogy ez nem egy formula, hogy Krisztus nevében. hanem annak az ismeret, hogy én nem mehetek máshogy az atyához. Nem fogja máshogy meghallgatni. Hogy én nem tudok csak úgy, mert majd lazán, mert mindenkivel kidumálom magam, majd az Istennel is kidumálom magam. Tehát ott most olvassuk a Mózes könyvében, hogy Isten haragja van rajtunk. És akkor közben járó imádságra Isten elfordítja. A bárány, ugye volt Jelenések könyvéből volt az egyik útmutató ige, ezért dicsőítik a bárány, mert a bárány vérért Isten elhárítja haragját rólunk. Ezért csak általa mehetünk. Tanítványok meg nem is értették akkor természetesen, mert hát ők nekik már királyságban jobbról balra ott lesznek, meg gondoskodsz, hogy mi is ott valami vezetők legyünk az eljövendő királyságodban. És akkor még nem mentek át azon, hogy Krisztus meghalt, nem mentek még át azon, hogy elszélednek, nem mentek át, de mi történik Pünkösd után? És ez vigasztalás számodra is, testvérem. Ha Krisztus keresztje ragyoghat az életedben, ha háttérbe tudod szorítani életedet, és halálra kívánod, hogy ne élj, hanem Krisztus éljen benned, akkor a Szentlélek munkája elkezdődik benned, és arra fog ösztönözni, hogy sokat várhatj Istenért. És megkapod az erőt, hogy elviseld a nehezet. Adjon a tanítványok, akik közül csak egy valaki halt természetes halált, mindegyiket megölték a hite miatt. Tehát eddig nem kértétek, mert az imádságnak nincsen értelme addig, míg az ember önmaga számára él. Az önmaga kényelméért, az önmaga boldogulásáért, az önmaga dicsőségért. Ez olyan, mintha valaki használta ezt a képet, mintha a mi életünk egy hajó lenne, és a horgonyt a hajó önmagába vetné. A leggyorsabb útja annak, hogy elsüllyedjen. A mi reménységünk az élő Istenben van, és akkor a utolsó, hogy Krisztus nevében. Még egyszer szerintem fontos, hogy elhangozzon, nem varázsszó ez, hogy Krisztus nevében. Oda bíztjeztek egy Krisztus nevében, és akkor majd minden jó lesz. Ahogyan azon sem múlik az imádság, hogy egy imádságon belül hányszor mondod el Isten nevét. Elég megszólítani az atyát, és elég a végén Krisztus nevében megköszönni, vagy kérni, hogy hallgassa meg. Persze nem baj, hogyha valaki becézgeti Isten, tehát ki mondhatná meg, ki határozhatná. Vannak ilyen szabályok, nem szabad ismételgetni, de hát Isten azt se veszi rossz néven. Persze, hogyha valaki már imádkozott valamiért, nem kell, Isten hallotta, nem kell szaporítani a szavakat, de ezekből nem szabad törvényt csinálni. Abból se, hogy hogyan szólítsuk meg. De nem azon múlik, hogy hányszor mondom egy imádságon belül Isten nevét. Nem azon múlik, hogy én teljesen, ugye nincs ott a szívem, lelkem, önmagamnak élek, és abszolút nem érdekel a világnak az állapota, másoknak a szomorúsága, gyásza vagy betegsége, és akkor odabigyeztek egy Jézus nevében, és akkor megvan a formula. Hát nem varázslás a Jézus nevében. Elsősorban azt jelenti, hogy csak az Úr nevére alapozhatunk. És magunkat háttérbe kell szorítanunk, hogy Jézus Krisztus dicsősége érvényesüljön. Magunkat meg kell tagadnunk ahhoz, hogy Krisztus igazsága ragyogjon. Ez a Jézus nevében. Jézus nevére alapozva, arra, amit ő tart jónak, amit ő tart helyesnek, azon a módon, ahogyan ő csinálta, már nem Jákobként jövök, hanem Izraelként. Már úgy jövök, már nem csalóként, nem ügyeskedve, hanem egyenesen, Izraelként, amit Istentől kaptam ezt a nevet, elvette régi nevemet, Krisztusban új emberré lettem, meghalt a régi. Már nem akarom, hogy ezt dédelgessék, ezt dicsérjék. Inkább vesszen, inkább lepleződjön le bárhol az én óemberi természetem. Már nem Jákobként jövök, hanem Izraelként. Már nem ügyeskedek. Már nem hátulról jövök. Már nem valamit el akarok élni, és így úgy manipulálom az embereket. Most már nem a hátsó ajtón megyek, hanem egyenesen megyek be az ajtón. És hadd mondjak egy nagyon jó példát, amit... Most olvasok, el is olvastam egy pici füzetke, ez is egy rabbiról szól, aki Magyarországról indult, most Ukrajnához tartozik, az a város, ahol született, és felismerte, hogy Jézus a Mesiás. Dániel könyve volt az első, amit olvasott, megtiltották nekik, hogy azt különösképpen olvassák a Mesiásra vonatkozó proféciákat, mert kiszámolta Dániel könyve alapján, hogy körülbelül Dánieltől 400 évre kell megszületni, mert Dániel könyvében le van írva, hogy mikor kell megszületni a Mesiásnak, hogy ő már eljött. És akkor elindította a szolgálatot, és ő élete két dologban is példa az imádságra. Hát, hogyha ennyire meg kell alászkodni, és csak a Krisztus akaratában szabad imádkozni, csak úgy van értelme, akkor ezek szerint nincs is értelme imádkozni, mert ő úgy is tudja, hogy mire van szükségünk. Na, az ő példa az egyik ellenpélda, azt mondja, hogy még több munkára fogom rábírni Istent. Azért, hogy az üdvözülők száma növekedjen. Még jobban kérem őt, hogy nyisson meg ajtókat. Persze lehet azt mondani, hogy Isten szentségének, vajon nem megsértése ez? De hát, hogyha valaki Isten országáért akar Isten indítására dolgozni, ez vajon megsérti-e az Isten szentségét? Mert lehet, hogy valaki szavaiban nem sérti meg, de soha semmire nem mozdítható. Soha Isten nem kérhet tőle semmit. Még az se, hogy menj el, oldozd el a szamarat a csikójával együtt, és hogyha kérdezik, akkor mondd, hogy a mesternek van szüksége rá. Kérhetette tőled, kérhetette tőlem az Úr Jézus, egyáltalán megértettük-e az akaratát, amikor kért. No hát ez az egyik példa, hogy bizony van értelme kérni. Mert Isten rajtunk keresztül akar munkálkodni az emberek üdvösségért, és miközben, hogy valaki ebben a munkában van benne, újabb és újabb dolgokat lát, hogy miért kell imádkozni. Emelkedik a tét. No, a másik az, ami az elhangzott dolog, hogy már nem Jákobként, hanem Krisztus nevében. Már nem mindegy, hogy milyen eszközökkel. Hatalmas nagy missziói terület nyílt meg számára, Brooklynban dolgozott a zsidók között. Meg is verték a gyermekeit, meg a keresztények verték. Meg ütlegelték, egyszerre két lábát törték el az egyik gyermekének, mert zsidó volt. Na hát ilyen dolgokat élt át ez az ember, és azon gondolkozott, azért imádkozott, hogy hogyan lehet elérni még több zsidó embert, és elmondani, hogy egy Mesiás már eljött. És látta a gyerekeket az utcán játszani, és mondta, hogy milyen fontos lenne a gyermekek között végezni a szolgálatot. De ő már Isten gyermekeként, az eszközök is, nem csak az üzenet, az eszköz is Krisztusi volt. Azt mondja, nem tehetem meg azt, hogy a gyerekekkel a szülők tudta nélkül foglalkozzak. És hány keresztény marketing épül a becsapásra, meg a mézes madzagra, meg a vonzásra, meg a szemnek a dolgaira. Szemnek, testnek a kívánságára épülve bevonzani embereket, és aztán majd az evangéliumról beszélni. Hát ennek semmi értelme nincs az ige szerint. A Krisztusé az ember, akkor már Krisztus módszereivel kell. Mondom úgy, hogy hát kutatom, hogy mik a Krisztus módszerei. Meg tudom, hogy rám is érvényes, hogy András, te még eddig nem kértél semmit. És akkor tudta, hogy nem lehet a gyerekekkel a szülők háta mögött foglalkozni, hanem azoknak, csak azokkal a gyerekekkel, akiknek a szüleit már megszólította, és az ő engedélyükkel együtt. Nincs szükség ravaszkodásra az Isten munkájában. Nincs szükség adócsalásra, nincs szükség fekete pénzekre, nincs rá szükség, nincs hamis beszédre szükség. Nem úgy kapjuk, nem úgy nyerünk dicsőséget, hogy szidunk valakit, nem úgy emelkedünk. Krisztus ügyében, Krisztus eszközével, Krisztus nevében teljesen. Csak az Úr nevére alapozva van értelme ennek az imádságnak, hogy az életünket, gondolatainkat, eszközeinket az ő módszere szerint alkalmazzuk és változtatjuk át. És ugye egy egészen kézenfekvő következménye ennek az, hogy akkor hát keressük azt, hogy ő mit akar. Hogy tudjunk az ő nevében imádkozni, hogy te mit akarsz, Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, taníts minket imádkozni. Úgy teljesen, úgy igazán. Hányszor válnak logikátlanná imádsággal kapcsolatos kijelentéseid, mert mi azt nem tudjuk átélni. És miért nem tudjuk átélni? Mert az ima középpontjában mi vagyunk. nem Krisztus, a szeretet. És az az ígéret, hogy mennyei atyám, te meghallgatsz bennünket, mert szeretjük Krisztust, ha szeretjük, és elhisszük, hogy te küldted őt. Neki kellett eljönnie hozzánk. Nyisd meg számunkra, kérlek, az imádság lehetőségeit. Hadd köszönjünk el a kényelmes életünktől. Hadd lehessen számunkra bizonyosság, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük embertársainkat, fele barátainkat, szeretjük ellenségeinket. Hadd teljesedjen be a Krisztus keresztje az életünkbe, melynek egyértelmű következménye, hogy nem élhetünk többé önmagunknak, hanem annak, aki meghalt és feltámadt értünk. Mi az ő életét akarjuk, az ő nevében, ő hozzá közeledve, az ő akaratát keresve, hozzá mindig közel. Engedd, hogy ebben megmaradhassunk, s növekedhessünk. Könyörülj rajtunk, Istenem. Amen.